Amen. Dicsőség az Úrnak. Jó mindannyi utokat látni ma. Eddig jó közösségünk volt. Néhányan a testvérek közül volt ma reggel közösségünk. Igazi áldás volt. Volt közösségem a pásztorotokkal, és nekem is ez nagyon bátorító volt. Akkor találsz egy másik testvért, találsz egy hasonló szelleműt, és kezdesz az igéről beszélni. Ez annyira bátorító. Mert még soha nem találkoztunk az előtt testben, de együtt voltunk Istennek a gondolatában. Tehát mi nem megismerkedünk, hanem újra megismerkedünk. Tehát nem ismerkedünk ma este, hanem kezdjük újra megismerni egymást. Elmondhatom, hogy igazi kiváltság számomra itt lenni. Semmi nem, ilyesmi nem volt az én gondolatomban, hogy Lengyelországba jöjjek, és találkozok Isten gyermekeivel. De elmondhatom, hogy ez igazi kiváltság. És köszönöm a vendégszereteteteket. Köszönöm a barátomnak, Aladin testvérnek, és Dragomirnak. Tavaly találkoztunk Szerbiában, és barátok lettünk. Most élveztük most is a közösséget velük. És bízom abban, ezentúl mindannyian barátok leszünk. És ha bármikor eljöttök Amerikába, akkor tartoztok, hogy meglátogassatok. Eljöttem a gyülekezetetekbe, most így gyertek el az enyémbe. Bízunk abban, hogy Isten megengedi. Amen. Nézzünk egy kicsit bele az igébe, amíg állunk. Nézzük az 1 Korintus 11-et. Az otthoni gyülekezetem üdvözletét is hozom Lymából, Ohioból. Otthon imádkoznak ezért a hétvégéért. 1 Korintus 11:3-as vers. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus, az asszonynak feje pedig a férfiú, Krisztusnak feje pedig az Isten. Minden férfi, aki befedett fővel imádkozik, vagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét. Minden asszony pedig, aki befedetlen fővel imádkozik, vagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyíratott volna. Tehát ha az asszony nem fedi be a fejét, nyilatkozzék is meg, ha pedig égtelen dolog asszonynak megnyilatkozni, vagy megborotváltatni, fedje be az ő fejét. Mert a férfiúnak nem kell befedni az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége, de az asszony a férfiú dicsősége. Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból. Mert nem is a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért. Ezért kell az asszonyoknak hatalmi jelt viselni a fején az angyalok miatt. Erről a témáról akarunk beszélni ma este. Ez a férfi dicsősége. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, szeretünk Téged. Mennyi Atyán, köszönjük, hogy így együtt lehetünk. együtt tehetünk, hogy téged dicsőítsünk az igéden keresztül. Mindig tiszteljük az én időket. Hadd számítsuk ezeket értékesnek. Kérjük, jöjj és vegyél elsőbséget ebben az edényben. Szóld az örökkévaló édet emberi ajkakon keresztül. Jöjj és etesd a te bárányaidat. Hadd együnk a te kezedből. Törd meg az élet kenyerét most. És oszd ki azt nekünk. Jézus Krisztus nevében imádkozunk. Amen. Hogy foglalhattok? Mindig, ha jön valaki a gyülekezetbe prédikálni, és nem ismerem őket, akkor kicsit ideges vagyok. Én most a pásztorotok helyett is ideges vagyok, mert tudom, hogy ez milyen érzés. De mindig azt mondom a testvéreknek, bármit prédikálhatok, amit akartok, a nyitott könyvből. De ne prédikáljatok a bezárt könyvből. A lutheránusnak a zárt könyvük van. A Wesley emberének, Wesleystáknak is zárt könyvük van. Hünkösdieknek is. De számunkra meg van nyitva a könyv. Mi akarunk a megnyílt könyvből hallani. Együtt lapozhatunk a Lukácshoz. Lukács 24. Csak még a szívemben volt egy kicsit ebből megosztani. A feltámadási idő. Jézus jön a tanítványaihoz egy másik formában. Azt mondja az írás, hogy más formában megjelent. Tehát a feltámadási időben voltak. Mert hiszitek, hogy a feltámadási időben vagyunk? Ez a nap felkelése. A halott felekezetiségből feltámadtunk. A 25-ös versben mondja.
Mówi tak, wtedy on powiedział do nich, o głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy.
És ő mondta nékik, ó balgatagok és resztívek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Avagy nem ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe.
I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach.
Magyarázzaval a nékik minden írásukban, amik ő felőle megírattak.
Tehát Jézus egy másik formában van, és prédikálja végig az írásokat, azokat, ami ő rá vonatkozik. Ezek az írások, ami napunkra szólnak. Az egész írásból beszél. Tehát a könyv meg van nyitva. 32-es vers. Hogy miután bemutatta magát, vagy megnyilatkoztatta magát ő előttük.
Avagy nem gerjedezetté a mi szívünk, mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nékünk az írásokat.
Amikor van a feltámadási idő, akkor Jézus megjelenik egy másik formában, és megnyitja a könyvet. Megnyitotta számukra az írásokat. Ez csodálatos dolog. De a szolgálta nincs befejezve, mert akkor ők visszaszaladtak Jeruzsálembe, és ott volt a többi tanítvány. És Jézus megjelenik előttük, elkezd szólni hozzájuk. 45-ös versben ezt mondja.
Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásukat.
Akkor a feltámadási szolgálat van, akkor Jézus megnyitja a könyvet. De nem ez a vége a feltámadási szolgálatának. Mert miután megnyitotta a könyvet, akkor meg kell nyitni az értelmüket is. Tudjuk, hogy megnyitotta a könyvet, de ugyanaz, aki megnyitotta a könyvet, ugyanaz nyitja meg a megértést is. Tehát nem kérjük tőle, hogy újra nyissa meg a könyvet. A szolgálatnak az a része belefejezve. De ő most megnyitja a megértésünket, az értelmünket. Tehát ma este simádkozunk, hogy nyissa tovább a mi értelmünket. Menjünk vissza az 1. Korintusba. 11-es fejezet újra. 7-es vers. Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége, de az asszony a férfiú dicsősége.
Tehát az asszony a férfi dicsősége.
Azt mondja, a férfi az Isten dicsősége. Tehát Jézus Krisztus eljött, mint férfi, és ő bemutatta Istennek a dicsőségét. De ki fogja bemutatni Jézus Krisztus dicsőségét? Mert az asszony a férfi dicsősége. Tehát Jézus Krisztus eljött, hogy Isten dicsősége legyen. De most eljön a mennyasszony, hogy legyen a férfi dicsősége. Ez a görög szó a dicsőségre, hogy doxa, és az a definíciója. Az a jelentés, hogy vélemény, ítélet, vagy látás, meglátás. A vélemény, hogy valami, hogy jó vagy rossz, hogy azt eldönteni. Tehát az asszony, ez a férfinak a véleménye, vagy a meglátása. Valakinek a véleménye, vagy az ítélete, vagy a látása a férfiról az asszonyban látszik. Ránéz az asszonyra, és megítélik róla a férfit. Ha látod az asszonyt, akkor van egy látásod a férfiról, ha látod az asszonyt, akkor van egy ítélet arról a férfiról. Amikor Isten elhívja a férfit, elhívja a feleségét is. El kell hívni a feleséget is. Mert az asszony a férfi dicsősége. És a szolgálat jóváhagyásának egy része a férfinak a felesége. És a pásztor az férj a gyülekezet számára. Ezért a gyülekezet a pásztor tükröződésévé válik. Ha van a Bibliában egy alapelv, akkor az az alapelv mindig működik. A tetejétől az aljáig. És a gyülekezet szépsége az embereknek a jelleme.
ez nem a, az épület. Ez nem, hogy hogy van kiépítve. Nem is a munkák. Mert abban a pünkösdiek jobbak nálunk. Hanem ez az emberek jelleme. Ez a gyülekezetnek a szépsége. De ezt is mondta a mennyasszony kiválasztásában. Kell, hogy ő benne legyen jellem, az asszonyra vonatkozik. Az igazi újjászületett gyülekezetnek kell, hogy meglegyen Krisztusnak a jelleme. Mert a férj és a feleség egyek. És hogyha Jézus csak azt tükrözte, ami Istenben van, megtartotta az igéjét, és kinyilvánította, vagy bemutatta azt az igéjét. Akkor a mennyasszonynak is ugyanilyen jelleműnek kell lennie. Megtartja az igét, és bemutatja az igét. De semmi haszna annak, hogy van az üzenet, hogyha nem éljük az üzenetet. Meg lehet az összes füzet, és olvashatjuk az összes füzetet. Az még csak a fele. Mit olvasunk? Meg kell lenni. Kell, hogy ez a mi részünk legyen. Kell, hogy az életünké váljon. Amit eszünk, annak meg kell nyilvánulnia. Élnünk kell az üzenetet. Amen. Lapozzunk Eszter könyvéhez. Itt eltöltünk egy kis időt Eszter könyvénél. Első fejezet, első vers. Ahasvérus idejében történt, ez az Ahasvérus az, aki uralkodott Indiától fogva Szerecsen országig 27 tartományon. Azokban a napokban, amikor Ahasvérus király ül a királyi székében, amely Susán várában volt. Uralkodása harmadik évében lakomát szerze minden fejedelmének és szolgáinak, Perzsia és Média hatalmasai, főemberei és a tartományok fejedelmei előtte voltak. Midő mutogatá országa dicsőségének gazdagságát és az ő méltóságának fényes díszét sok napon át, 180 napig. Most a harmadik évben van egy 180 napos ünnep. Tehát 3,5 éves szolgálata után egy másik ünnepet kezd. Ötös vers. És mikor elmúltak ezek a napok, a király az egész népnek, mely Susán várában találtaték, kicsintől nagyig, 7 napig tartó lakomát rendezett a király palotája a kertjének udvarán. Most eljutunk egy 7 napos ünnephez, vagy a 7 gyülekezeti korhoz. És átmegyünk most a 9-es vershez. Az ünnep végén. Vásti királyné is lakomát szerzett a nőknek a királyi házban, mely Ahasvérus királyé volt.
He commanded Mehuman, Biztha, Harbanah, Bigtha, and Abigtha, Zether, and Carcass, the seven chamberlains that served in the presence of Ahasuerus the king.
Hetedik napon, mikor megvidámult a király szíve a bortól, mondán Méhumánnak, Bisztának, Hárbonának, Bigtának és Abaktának, Zetárnak és Karkásnak, a hét udvarmesternek, akik szolgálának a Ahasuerus király előtt. Hogy hozzák el Vástit a királynét a király elé, királyi koronával, hogy megmutassa a népeknek és fejdelmeknek az ő szépségét, mert szép orcájú vala. De Vásti királyné nem akara menni a király szavára, mely volt az udvarmesterek által, erre igen megharagudott a király, és az ő haragja felgerjedt benne. Volt egy hétnapos ünnep, és a hetedik napon, a hetedik gyülekezeti korban küldött hét udvarmester, vagy a hét gyülekezeti kor hírnökeinek a teljességét, azért, hogy hozzák el Vástit, hogy jöjjön ki az asszonyok házából, és lépjen színre, álljon az emberek elé, mert ő gyönyörű volt. Az a szó, hogy Vásti azt jelenti, hogy gyönyörű.
Itt a hét udvarmester megy hozzá, és átadják a király üzenetét. A hét gyülekezet korszakban mind a hét gyertya tartó világít, ez a hét gyülekezeti korszak teljessége. Ez a hét udvarmesternek az üzenete eljut Vástihoz. Jöjjön a király elé. És ő visszautasítja azt. Ő boldog, hogy szórakozik az asszonyokkal. Örül annak, hogy ő a paráznák anyja. Örül annak, hogy a többi paráznát szórakoztatja. A királynak van egy ünnepe, és neki meg van egy saját ünnepe. Az ő ünnepe az asszonyoknak szól, a gyülekezeteknek. És amikor az udvarmesterek jönnek a király üzenetével, a hetedik napon, akkor ő a maga ünnepén akar maradni, hogy irányítsa az asszonyokat, és visszautasítja. Ő gyönyörű. Tartsátok itt meg ezt a helyet Eszterbe, menjünk a jelenések 17-hez. Hármas vers, jelenések 17-3. So he carried me away in the spirit unto the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of the nails of
Latinus, having seven heads to turn.
And the woman was arrayed in purple and scarlet color, decked in gold and precious stones, and had a golden cup in her hand full of abominations.
Hal aranyjal és drága kövekkel és zsöngyökkel kezében, az aranypohárról és teletámatossággal, csak a paráznásánál,
tisztátalanságának.
És az ablakára egy név volt írva, titok a nagy Babilon, paráznának és a fogok állatosságainak anyja.
Matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. And I saw the woman drunk with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus.
I saw her wonder and great adoration.
I saw her kobietę, pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa. A gdy ją zobaczyłem, zdumiałem się bardzo. This woman,
ta
kobieta,
she was in the
ziele
objawienia.
This woman is Vashti. Ta kobieta, jest Vashti.
Tehát, ahogy látta, jár, nagyon csodálkozott.
A látvány annyira megkapó volt, többenetes volt. Hogy csodálatos volt az ő szépsége. De a szívében gonosz volt. Lapozzunk Jelenések 3-hoz. 14-es vers. A Laodícea beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgodat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hív, vagy ha hideg volnál, vagy hív. Így mivel langy meleg vagy, sem hideg, sem hív, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és a szegény, és vak, és mezítelen.
Tehát ez egy üzenet a gyülekezetnek. A hetedik napon. A hetedik gyülekezeti korban. És ő azt mondja, hogy én gazdag vagyok, meg sok mindenem van. Ugyanez az asszony, ami a Jelenések 17-ben van. Aki annyira gyönyörű, de nagyon gonosz. És tudjuk, hogy Sátán a mennyben Lucifer gyönyörű volt. És őt megcsalta a saját szépsége. Ez az asszony itt a Jelenések könyvéből, őt megcsalta, megtévesztette a saját szépsége. Az ő nagysága és fénye. Azt gondolja, hogy gazdag és megsokasodtak a javai, de Isten látja az igazi állapotát. És azt mondja, te nyomorult vagy. Szegény, vak és mesztelen. Ez az igazi állapota. De kívülről gyönyörű volt. És megtévesztette a saját gyönyörűsége. Akkor menjünk vissza Eszter könyvéhez. Első fejezet. És akkor ott Vástú visszautasítja. Visszautasította. És kérdezték, hogy mit tegyünk. A király megkérdezte a tanácsosait, hogy mit tegyenek. És azt mondták, hogy tedd ki. Ha megengedett, hogy ezt tegye, akkor minden más asszony is ezt fogja tenni. Mert amit te teszel, a királyság is azt fogja tenni. Tehát amit Krisztus fog tenni, amit Krisztus meg fog engedni, a királyság többi része is azt fogja tenni. És Krisztus nem engedheti meg ennek az asszonynak, hogy a helyén maradjon. Nem ki kell küldenie, és egy másikat kell találnia. 19-es vers.
Ha azért tetszik a királynak, bocsásson ki a király parancsot, maga részéről írattassék a terve a négy törvények közé, visszamondhatatlanul, hogy ne jöjjön többé Vásti arcvédik király kín elé, és hogy az ő királyságát adja a király másnak, aki jobb ő nála.
Tehát küldjék el, és valaki más foglalja el a helyét, aki jobb, mint ő. Akarjuk megtudni, ez mit jelent? Az, hogy jobb, mint ő. Hogy szebbnek kell lennie? Nem. Senki nem volt szebb, mint Vásti. Valami mást keres. Nem csak szépséget, hanem valamit, ami nem volt Vástinak. Valami, ami soha nem lehetett Vástinak. És Brennan mondja, hogy háború tört ki a mennyben. Lucifer, az is az ő angyalai, és Mihály, aki Krisztus, és az ő angyalai. És Lucifer tökéletes volt a bölcsességben, és nagyon szép. Valaki, aki be tudta csapni a menny angyalait. Néha azt gondoljuk, hogy amikor az üzenethez jövünk, hogy akkor most biztonságban vagyunk. Van egy ilyen megtévesztés az üzenetben. Lehetett megtévesztés a mennyben. És lehetett lázadás a mennyben. És akkor miért gondoljuk, hogy ez nem történhet meg az üzenetben? Ha nem voltál biztonságban a mennyben, volt egy ilyen megtévesztés ott, akkor itt sem lehetsz biztonságban. Az egyetlen biztos hely az Mihállyal volt. Lucifer gyönyörű volt, és bölcs volt. Tökéletes volt bölcsességben. Azt gondolta, hogy jobb királyságot építhet, mint Mihály egyszer alázatos királysága. Tehát Mihálynak már volt egy alázatos királysága. És ha ott lennél a mennyben, ott voltak az angyalok a mennyben, mint egy angyal a mennyben, és választanod kell a gyönyörűség, a szépség és a bölcsesség és az alázat között. Mihálynak volt valami, ami Lucifernek soha nem lehet. Ő jobb volt, mint a másik. Nem a bölcsesség miatt, nem a szépség miatt, nem az ajándékok miatt.
Mert ő benne voltak a csörgődobok, az orgonák és sípok.
A Biblia soha nem említi Mihály ajándékait. Azt mondja, hogy Lucifer drága kövekben öltözködött. De soha nem mondja Mihályról. Tehát Lucifernek minden megvolt. És Mihálynak egy dolog volt, ami Lucifernek nem lehetett. Mihálynak megvolt az atya tulaj jelleme. Az atyának a jelleme. És az több volt, mint ami Lucifernek valaha is lehet. Lehet, hogy nem hasonlított hozzá ajándékokban. Lehet, hogy nem írt fel vele a talentumokban. Nem írt fel vele a bölcsességben. De magasabbra szállt, mint ahova Lucifer mehet a jellem miatt. És neki volt egy igazi kinyilatkoztatása. Most a király keres valamit, ami Vástinak nem volt. A Hasvérus király, ő egy nagy király volt. A médek és perzsák királya. És Vásti valószínű királyvérből származott. Valószínű kiválasztották. Megvoltak a képességei. Tehát a királynak nagyon óvatosnak kellett lenni abban, hogy kivel házasodik meg. De amikor eljutottak egy ilyen elszámoláshoz, akkor Vásti megmutatta, hogy mi van ő benne. Amikor eljött az idő, hogy bizonyítsa, hogy ki valójában, a hetedik napon, amikor udvarmesterek jöttek a király üzenetével, akkor azt bizonyította, hogy jobban szerette saját magát, mint a királyt. Megtévesztette, megcsalta a saját szépségét. Saját magát szerette. Jobban, mint a királyt. És a saját gondolkodását tisztelte. Jobban, mint a király üzenetét. És most a királynak találnia kell egy asszonyt, aki jobb, mint Vásti. Amen. Jön a beszéde 12:4. Itt úgy van, hogy jellemes, jellemmel rendelt az asszony. Mi a korona a férje fején? Ez tisztességes, hogy jellemes asszony. A koronája a férfinak. Ez a jellemes asszony. Hogy ez valamit mutathat nekünk. Hogy az asszony fontos. Ő nagyon fontos. Mert ő olyan, mint egy korona. Egy tisztességes asszony. Ez egy korona a férjnek a fején. És egy olyan, aki megszégyeníti, ez olyan, mint a rotadás a csontokban. Az egyik dicsőséget hoz, a másik egy romlást hoz. Vásti tökéletes volt kívülről, de rothat volt belülről. És nagy szégyent hozott a királyra, és elküldték őt. És találni kellett egy másik asszonyt. Brennan testvér mondja a mennyasszony kiválasztásában. Neked meg kell tervezned, imádkozz, amikor te választol. Hogy ezáltal megkapd az ige ígéretét. Ez a mennyasszony, akit a férfi választ, ez tükrözni fogja az ő jellemét. A tükrözi azt, hogy mi van ő benne. El tudtok képzelni egy férfit, aki telve van szent szellemmel, és hogy egy ilyen asszonyt választana? Én nem tudom úgy látni, testvére. Lehet, hogy csak egy valami vagyok, de ezt nem tudom megérteni. Mert azt fogja tükrözni, hogy mi van ő benne. Az asszony segíteni fog neki a jövőbeli otthonát elkészíteni. És most visszamegyünk a szellemi oldalra. Ha látsz egy gyülekezetet, ami a világban van, úgy viselkedik, mint a világ. Világgal foglalkozik. És olyanok neki Isten törvényei, mintha azokat soha meg se írták volna. Akkor elképzelheted, hogy Krisztus soha nem venne el ilyen mennyasszonyt. El tudjátok képzelni, hogy ezt a mai modern kor gyülekezetét venni Isten, mint mennyasszony. Nem az én uram. Én azt alig, ha tudnám úgy látni. És a férfi és a felesége, ők egyek. Összekapcsolnád magad egy ilyen személlyel? Ha igen, akkor az csalódást okozna a beléd vetett hitemben. Ez mondja az utolsó idők evangelizációjában. Isten jellemet keres, és nem tagságot. Isten nem érdekli, hogy milyen gyülekezetbe jársz. Ő jellemet akar. Nem arról van szó, hogy nem érdekli Istent, hogy milyen gyülekezetbe jársz.
Oda kell járnod, ahova Isten helyez téged.
De nem az tesz bennünket elfogadhatóvá, hogy a helyes gyülekezetbe járunk. Az nem tesz bennünket automatikusan elfogadottá. Mert ő többet keres, mint tagság. Ő jellemet keres. Te jellemed el fog vezetni téged egy bizonyos gyülekezetbe. Te olyan gyülekezetet találsz, ami a te jellemedhez passzol. Mert Eliezer elment, hogy feleséget hozzon, feleséget találjon Izsáknak, megizzadt azért, hogy jellemet találjon. Milyen jellemet talált Eliezer? Eliezer eljutott egy kúthoz, és elkezdett imádkozni. Nem legyen az az asszony, aki jön a kúthoz, és azt mondja neki, hogy adj innom, és ad nekem innom, de kiszolgálja a tevéket is. Legyen ő az, akit te választod. Tehát egy bizonyos jellemet keresett. Azt mondja Branham testvér, hogy megitatta a tevéket, vagyis az állatokat, ami az erőnek a jele, vagy jelképe. Tehát ő szolgált annak a dolognak, ami elvitte őt utána Izsákhoz. És ez a kinyilatkoztatott ige, ami elvisz bennünket Izsákhoz. És legyen az, aki nem csak engem szolgál ki, nem csak engem a szolgál, hanem aki szolgál annak a hatalomnak is, ami őt majd elviszi Izsákhoz. És a szívében megesküdött, hogy nem fog mondani semmit arról. Most egy jellemet keres. Egy szüzet keres. Aki meg tudja ragadni a ki nem mondott részt. Egy szűz. Aki megkapja a kinyilatkoztatást a csendről. A hetedik pecsétben. Nem az, ami el lett mondva, hanem amit nem lehetett elmondani. Egy jellemet keres, egy szűzét, aki meg tudja kapni a kinyilatkoztatást. Aki nem csak a prófétának ad vizet, hanem az ige felé is tud szolgálni. Nem csak felismeri a prófétát, hanem felismeri azt, hogy ott van egy ige. És szolgálom az igét. Mert az 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 erő, ami elvisz engem Izsákhoz. Azt mondja, ez az utolsó idő üzenete. Van egy mennyasszonya, és Isten jellemet keres. És miután Eliezer megtalálta azt a jellemet, következő az volt, hogy elkészüljön, hogy arra, hogy elmehessen. Hogy ez ugyanaz, most is ugyanaz. Menjünk vissza Eszter könyvéhez. Második fejezet. Második verstől olvassuk. És mondának a király apródai, akik néki szolgálának, keressenek a királynak szép ábrázatú szűzlányokat.
King's chamberlain, keeper of the women, and let their things for purification be given them.
és rendeljen a király tiszteket országának minden tartományába, akik gyűjtsenek össze minden szép ábrázatú szűzlányt Susán várába, az asszonyok házába, Hégainak, a király kamarásának, az asszonyok őrizőjének keze alá, és adjanak nékik szépítőszereket. És az a lány, aki tetszik a király személynek, uralkodjék Vásti helyett. És tetszett a dolog a királynak, és úgy cselekedik. Tehát most van egy nyilatkozat, amit kiküldenek. És szűzeknek kell jönni minden tartományból. Kijöjjönnek a baptista tartományból, katolikus tartományból, metodista tartományból, pünkösdi tartományból, minden szűz jöjjön ki minden tartományból, és jöjjön Hégaihoz, a kamaráshoz, és aztán ott adjanak neki szépítőszereket. És az a lány, aki tetszik a királynak, legyen királynő Vásti helyett. Tehát mit kell tennie a lánynak, hogy királynő legyen? Tetszenie kell a királynak. Az, aki tetszik a királynak. Nem, aki saját magának tetszik. Vagy más férfiaknak tetszik. Hanem aki a királynak fog tetszeni. Ő lesz majd a királynő. Mert vannak szüzek, akik tetszenek más férfiaknak. Tetszhetnek a király szolgáinak. De kell, hogy a királynak tetszenek. És az, aki a királynak tetszik, ő lesz majd a királynő. És a királynak tetszett, mert ő arra vágyott. Nézzük meg a 13-as verset. Akkor így ment a lány a királyhoz, mindent, amit kívánt, megadtak néki, hogy menjen azzal az asszonyok házából a királyházáig. Tehát az asszonyok mentek a király elé, és bármit vehettek, amit akartak. Öltözhettek bárhogy, ahogy akartak. Bármilyen parfümjük lehetett, amit akartak. Vagy bármilyen ékszert, amit akartak. Lehetett a hajuk bárhogy, ahogy ők akarták. Bárhogyan akartak a király elé menni, vehettek mindazt, amit csak akartak, és úgy mentek a király elé. 14-es vers. Este bement, és reggel visszatért az asszonyok második házába, Sahásgáznak, a király udvarmesterének, a hálótársak őrzőjének kezei alá, nem jött többé a királyhoz, csak ha kívánta őt a király, és nevén hívták. Mikor azért eljött az ideje Eszternek, a Márdukeus nagybátyja, Abihail lányának, akit lánya gyanánt fogadott, hogy beméne a királyhoz, nem kívánt mást, mint amit Hégai, a király udvarmestere, az asszonyok őrzője mondott néki, és kedves vala Eszter mindenki szemei előtt, aki őt látá. Így Eszter vehetett bármit, amit ő akart. Szabad választási joga volt. És próbába lett téve a szabad választás alapján. De az írás azt mondja, csak azt vette, semmi más nem kívánt,
csak amit Hégai a király udvarmestere, az asszonyok őrzője adott neki. Tehát jött az ő tartományából Hégai alá, az udvarmester, az asszonyok őrzője. Jött a prófétához, és a próféta munkája az, hogy az asszonyoknak megadja, amire szükségük van a szépítkezéshez, a tisztuláshoz. Legyenek megtisztítva az ige vizének a megmosásával, hogy mehessenek a királyhoz. Tehát először kellett, hogy megmossa az ige vize, legyen megtisztítva. És Hégai felelős ezért. És utána vehet bármit, amit ő akar. Szabad választása van. Tehát minden asszony vette az ő saját elképzelését, hogy mit szerethet a király. A királynak talán tetszik ez a szín. Szerintem a királynak tetszik ez a ruha. És szerintem a királynak tetszik ez a parfüm. De amit ő tett, kivetítette a saját vágyát, az ő saját szívének a kívánsága volt, és azt kivetítette a királyra. De jött egy asszony, aki nem tett egyáltalán választást, csak vette azt, amit Hégai adott. Mert ennek az asszonynak volt jelleme. Hégai látott valami mást ebben az asszonyban. És neki egy jobb helyet adott. És mindent megadott neki, ami szükséges a megtisztuláshoz. Mert ő már felismerte benne a jellemet. És volt elég jelleme ahhoz, hogy ne bízzon a saját elképzelésében, gondolkodásában, saját gondolataiban, saját vágyaiban, mert még soha nem volt bent a belső szobában. De Hégai már volt ott. Hégai ismeri a királyt. Ott volt Isten elmének a hátsó részeiben. Tudja, hogy milyen színt szeret. Tudja, hogy milyen parfümöt szeret. Tudja, hogy milyen fajta hajat szeret. Tudja, hogy milyen fajta cipőt szeret. És mennyi ékszert szeret. Hégai már volt ott. Hégai ismeri a királynak a gondolatait. Hégai ismeri a királynak a vágyait. De Eszter még nem tudja. De van elég hite Hégai helyzetében, hogy csak azt vegye, amit Hégai mond. És ő megy a király elé úgy, hogy Hégai készítette fel, hogy Hégai öltöztette fel, és Hégai elmondta neki, hogy viselkedjen a király jelenlétében. Hégai ezt a fajta asszonyt szereti. És Eszter nem saját magát tanulmányozta. Amikor Hégaival volt, akkor nem mondta el Hégainak a saját elképzeléseit, azt, hogy neki mi a kedvenc ruhája, hanem csak ott ült Hégai lábainál, és tanult a királyról. Mit szeret a király? Milyen az a belső tróntermet? Milyen az udvara? Hogyan beszél? Hogyan gondolkodik? Hogy néz ki? Eszter a királyról akart tudni. Az összes többi asszony saját magával törődött.
és saját magukat szerették jobban, mint a királyt. De Eszter már ott bizonyítja, hogy ő a királyt szereti jobban, mint saját magát. Mert leteszi a saját elképzeléseit, a múltbeli megértését. Elfelejt mindent, amit tudott, és mindent, amit régen szeretett, és veszi azt, amit Hégai ad. Csak azt veszi, amit Hégai ad. És azokba a ruhákba öltözik fel. És abban az igében mossa meg magát. Azt az illatot veszi magára. És ezután megy a királyhoz. 16-os vers. És felvitették Eszter Ahasvérus királyhoz, az ő királyi házába, a 10. hónapban, ez a Tébet hónapja, országlásának 7. évében. Tehát a király elé vitték 10 hétben. A jelenések 10 hétben. A 10. hónapban, a 7. évben, amikor eljutsz a 10 héthez, akkor ideje a király elé menni. 17-es vers. 17-es az 10 és 7. Tehát a 17-es vers. És a király Esztert minden asszonynál inkább szereti, és minden lánynál nagyobb kedvet és kegyelmet nyert ő előtte, és tette a királyi koronát az ő fejére, és királynévá tette Vásti helyett. Így most Vástit félretették, a gyönyörű asszonyt félretették, és az asszony jellemmel színre lép. És a király szerette őt jobban minden más asszonynál, mert ő csak azt vette, amit Hégai mondott. Abba öltözött, amit Hégai mondott neki. Amen. És közeledett a királyhoz, ahogy Hégai tanította őt. És ő megtisztult Hégai tanításaival. És a király szerette őt minden asszonynál jobban. És azt mondja a 14-es versben, amikor a szüzek a király elé mentek, este bement, és reggel visszatért. És lejjebb azt mondja, nem jött többi a királyhoz, csak ha kívánta őt a király, és néven hívták. Tehát az asszonynak a királyhoz kell mennie, jelenések 10 hétben, és kell, hogy a nevén nevezzék. Tehát kell hallania, hogy a nevén szólítják. Jelenések 10 hét után hallania kell, hogy a nevén nevezik őt. És amikor hallják őt, hogy nevén szólítják, akkor ő a kiválasztott. Brenem testvér mondja, a kérdések és válaszok a pecsétekben. Semmi sem lesz megmentve, csak azok, akiknek a neve beiratott a bárány életkönyvébe a világ teremtés előtt. Zsidó vagy pogány. Ez minden. A könyv tartja ezt a titkot. És a könyv csak most bontja azt ki. Nem minden egyes személy nevét, hanem hogy mi a könyv titka, miközben hívja azokat a neveket. Értitek ezt most? A könyv nem mondja, nos Livilnek meg kell mentetnie ebből a gyülekezeti korból, vagy Orman Nevillenek, vagy bárkinek. Nem, nem mondja ezt. Csak megmutatja a titkot, kibontja annak titkát, hogy mi az a dolog. Mi pedig magunk hitáltal hisszük azt. Tehát ez nem mondja ki azt a nevet, nem a földi nevet, de bemutatja a könyv titkait, miközben hívja azokat a neveket. Tehát nem kifejezetten a nevedet mondja ki, hogy Chad vagy Benjamin. Milyen nevet szólít meg akkor? Az a mennyasszonynak a nevét szólítja meg. Hogyan hallja a mennyasszony, hogy nevén szólítják? Úgy, hogy bemutatja a titkokat. Úgy hívja az ő nevét. Hogyha látod a titkokat kinyitva, az szólítja meg a te nevedet. Amen. Tehát a Jelenések 10:7-ben az asszony bemegy a királyhoz. Amikor bemegy oda az alatt a kinyilatkoztatás alatt, hogy a 7. hírnök szavának a napjaiban Isten minden titka elvégeztetik. Amikor bemegy oda, egyenesen végigmehet. Megy tovább, és egy boloncűz lesz. Ha csak nem hallja a nevét megszólítva. A 7. hírnök szava alatt látja a könyv titkait kibontva. A könyv megnyílik. És az szólítja az ő nevét. Brennan testvér mondja a szolgálatom jelenlegi állása című szolgálatban. Remélem, hogy ezzel fogja megkoronázni a szolgálatomat. Megengedi, hogy vegyem az ige ruháját, és felöltöztessem az ő mennyasszonyát az ige ruhájába. Mit csinál ő? Felöltözteti a mennyasszonyt. Miért? Hogy bemutassa őt a királynak. Hégai adja az igét. Hégai nem a saját elképzelését adja, hanem a királynak az elképzelését adja. Veszi a királynak a ruháját. Honnan vette Hégai a ruhát a szüzeknek? A király biztosította azokat a ruhákat. Nem kellett megvenni. Hégainak nem kellett azt megvenni. Vette a király ruháit, ami a mennyasszony számára lett elrendelve, és felöltöztette a mennyasszonyt az ige ruhájába. Tehát Eliézer eljött Rebekáért, de Rebekának be kellett bizonyítania, hogy van jelleme. Meg kellett ragadnia ugyanazt a kinyilatkoztatást, ami Eliézernek volt. De Eliézer nem mondhatta el neki a titkot. Mert amikor Brennan testvérnek volt ez a látomása 1956-ban, a három húzásról, a horgászott, volt az első húzása. Oda vonzotta a kis halakat. És következett egy második húzás, aminek el kellett zavarni a kis halakat, és a nagy halaknak a figyelmét fel kell tennie. A nagy szivárványos pisztrángokét. A szivárvány a szövetségnek a jele. És azt mondta, látom őket a mély vízben. Ott a mély vizekben. A mélyben kell horgászni ezekre a halakra. Azok a halak nem akarnak tejet. Azok húst akarnak. Van az oroszlán, a borjú és ember, sas. Az oroszlán, a borjú és az ember, amikor ők kicsik, mindig tejet isznak. De a sas hússal kezd. A sas soha nem iszik tejet. És mi a saskorban vagyunk, keresve a kis sasokat, amik a csirkeudvaron vannak. És ők keresik a húst, az igénynek a húsát. És most a nagy halak, a szövetség halai, az elrendelt halak, ott, akik a mélyben vannak. Amikor Branham testvér az első húzást megtette, volt egy jel az ő kezén, és próbálta megmagyarázni a szolgálóknak körülötte, és a második húzásnál túl erősen húzta, és az összes zsinór őrá tekeredett, és az angyal megfette őt. Mondtam neked, hogy ne magyarázd azt. És a proféta kezdett megtérni ebből. És a következő, amit tett, hogy lenézett a kezére, és ott volt egy kis babacipője. És neki egy vastag fűzője volt. És próbálta azt befűzni a kis babacipőbe. Eljutott a harmadik húzáshoz. Vége a második húzásnak. Eljut a harmadik húzáshoz. A második húzás a megítélés volt. A második húzás a megítélés volt. A szív gondolatainak megítélése volt. És most próbálja azt befűzni, és az angyal azt mondja, nem taníthatsz pünkösdi kisbabákat természet fölötti dolgokra. Tehát ő készen áll, hogy átmenjen a természet fölötti dolgokba. Nem az első és a második húzásban, hanem a harmadik húzásban. És azt mondja, nem taníthatsz pünkösdi kisbabákat természet fölötti dolgokra. Ez azt jelenti, hogyha egy pünkösdi meg tudja tenni, akkor az nem a harmadik húzás. A pünkösdieknek lehet gyógyulásuk, prófétálások, látomások. Feltámaszthatják a halottakat, és megnyithatják a vakok szemeit. És mi erre úgy nézünk, hogy természetfölötti dolgok. De Branham testvér azt mondja, hogy nem taníthatsz természet fölötti dolgokat pünkösdi kisbabáknak. Tehát van valami magasabb szintje a természet fölöttinek, amit a pünkösdiek nem tudnak utánozni, és nem tudják utánozni az igének a megnyitását. Amen. És Branham testvér most egy sátorban van, és lefelé néz. És van egy imasor, felállítva az emelvényhez. És egy kis szoba. És az Úr angyala szól hozzá. Ez lesz a te harmadik húzásod. És ne mondd el senkinek. Eljön Eliézer, hogy hozzon egy húzást a mennyasszonynak, és nem mondhatja el neki, hogy mi a titok. Neki saját magának kell megkapni a kinyilatkoztatást a titokról. És a bizonyíték arra, hogy megkapta a kinyilatkoztatást, hogy tisztelte a prófétát, és tisztelte az igét. Nem csak tisztelte a prófétát, de az igét is tisztelte. És aztán Eliezer tudta, hogy ez Isten választása, hogy fogott egy szövetség halat. Szóval elkezdtek utazni az igén, a tevéken. Utaztak az igén, vissza Izsákhoz. És nem kétséges, hogy Eliezer beszélt vele az utazás alatt. Mesélt neki Izsákról. És nem kétséges, hogy Rebeka sokat kérdezett. De eljött egy idő, amikor Izsák kiment a mezőre estidőben, elhagyta az atyának a házát, és lejött a mezőre estidőben. Jelenések 10:1. Hatalmas angyal leszállt. Felnézett, és látott egy tevekarabánt érkezni. És a mennyasszony felnézett arra a felhőre, és azt mondta, ki ez? És a prófita azt mondta, fordítsd a képet jobbra. Ez a megígért fiú. Ő az. És a Biblia azt mondja, ő fogott egy fátyolt, és elfátyolozta magát. Mert amikor Izsák le van leplezve, akkor a mennyasszony válik az elleplezett titokká. Fog egy fátyolt, és elleplezi magát. És leugrott a tevéről, és hátrahagyja Eliezert. És egyesül Izsákkal. Eliezernek a munkája sikerrel járt. Eliezernek a célja beteljesült. És akkor Izsák veszi őt, és viszi az anyukája sátorába. De Eliezer, tehát Izsák veszi Rebekát egy személyes egyesülésre, a kis szobába, és Eliezer nem mehet. És amikor a prófita ott van a sátoros látomásban, látja a kis szobát, és az angyal beszél vele, azt mondja, ez lesz a harmadik húzásod, és erről nem beszélsz senkinek. Ezért nem rakhatsz össze egy idézett gyűjteményt, ahol Brennan testvér elmondja neked, hogy mi a harmadik húzás. Mert nincs megengedve, hogy erről legyen egy idézett gyűjtemény. Azt mondta, hogy te erről nem beszélsz senkinek. Amikor ez elkezdődik, ez egy teljes titok lesz. Tehát ő mindent elmondhat erről. Elmondhatja a kardot a kézben. Elmondhatja ezt a látomást, és azt a látomást. De nem mondhatja el, hogy mi az. A mennyasszonynak kell megkapnia azt a kinyilatkoztatást. És ez a bizonyíték arról, hogy ő a mennyasszony. És most Hégai elkészíti Esztert. És ő vehet mindent, amit akar, mindent, ami el van rendelve neki, és elviheti Esztert a házig,
de neki ott egyedül kell bemennie, mert neki kapcsolódnia kell egy láthatatlan egyesülésben, a lepel mögött, ahol senki más nincs jelen, csak a mennyasszony és a vőlegény, amint egyé válnak. De nem testvér a látomásban. Látja, hogy a tűzoszlop bemegy a kis szobába. És az emberek belépnek, és mindenféle bajaik vannak. Bemennek az egyik oldalon, és kimennek a másik oldalon, és megváltoznak. És valaki van a túloldalon, papírral és ceruzával, és akarja, hogy magyarázzák meg neki, hogy mi történt a kis szobában. És az emberek csak annyit tudnak mondani, hogy nem tudom megmagyarázni. Egyfajta módon voltam ott, aztán volt az a megtapasztalásom a kis szobában, és most máshogyan vagyok. Megváltoztam. Összetört voltam. Most egész vagyok. Bajaim voltak. Meggyógyultam. Mi történt? Nem tudom. Nem tudom megmagyarázni. Csak megváltoztam. Mi volt a kis szobában? A tűzoszlop. Kapcsolatba kerültek vele. Egyesével. Személyenként. A tűzoszloppal. És amikor kijöttek a kis szobából, teljesen mások voltak. Helyre lettek állítva. Vissza teljes egészségre. Tökéletes egészségre. Mi szellemileg összetörten jöttünk be ebbe. Szellemileg bajokkal. Bementünk a belső szobába. És találkoztunk a tűzoszloppal. És szellemileg meggyógyulva jöttünk ki. Amikor Branham testvérnek volt ez a látomása 1953-ban, azt mondta, ez lesz a te harmadik húzásod. De amikor ott volt a Sabino kanyonban, 1963. januárjában, a keze fel volt téve a levegőbe, a szószék sziklánál, és valami megütötte a kezét, és egy kard volt az, és meglepődött. Azt mondta, hogy pont a kezébe illett. Az a kard teljesen illett a próféta kezébe. És azt gondolta, ez egy kard. A király lovagá üt ilyennel valakit. És a hang azt mondta, nem egy király kardja, a király kardja. És Branham testvér azt mondta, az ige a kézben. Most az ige volt az ő kezében. A pecsétek felnyitása az ő kezébe került. És az angyal azt mondta, ez a te harmadik húzásod. Ha gondolkodsz azon, hogy mi az a kis szoba, ez ugyanaz, mint a kard. Ez az ige. Ez az ige megnyitása. Ez az Úr eljövetele. Ez a hatalmas angyal, ahogy lejött. Ez a tűzoszlop. A te szívednek a kis szobájába. A lepel mögé mentél. És Hégai készített fel téged. És megmosott az igének a vize. És úgy jöttél, hogy Hégai öltöztetett fel. Nem az érdekel, hogy magadnak kedveskedj, hanem a királynak akarsz kedvére lenni, és Hégaira figyelsz, hogy megtudd a királynak a gondolatát, és úgy öltözködsz, ahogy Hégai mondta. Úgy készíted el magad, ahogy Hégai mondta. A jelenések 10:7 szerint jössz az ige megnyitásához, és mész a király elé, Hégai által felkészítve, és az a szíved vágya, hogy elfeledkezz magadról, és a királynak tetszél, akkor ő kijelenti neked az ő titkát, a 7 pecsétnek a titkát, és az lesz a te neved. Hallod a te nevedet, és akkor tudod, hogy te vagy a menyasszony, te ki lettél választva, és a korona a te fejedre lett rakva. Most te vagy Eszter. Vásti azt jelenti gyönyörű. De tudod, Eszternek van egy neve, Hadassa, ami azt jelenti Mirtus, ami alázatos. Ez egy alázatos növény. Semmi különleges. Ez olyan volt, mint bárki más. Egy átlagos személy. De belül volt egy más természet. Tehát neki volt egy másik neve. És volt egy névváltozása. Brenham testvér eljön az első pecséthez, és azt mondja, ezek a pecsétek megnyílnak, de kinek nyílnak meg? Nem Krisztusnak. Ő már tudja, hogy mik azok a pecsétek. Azt mondja, meg vannak nyitva a gyülekezetnek. És azt mondta, hogy menyasszonynak foglak hívni titeket, hogy így megértsétek. Tehát azért, hogy ők megértsék, meg kell változtatni a nevüket. Egy általánosból, valami átlagosról, hogy gyülekezet, menyasszonyra. Amikor gyülekezetből menyasszony lett, akkor ő megnyitotta az értelmét, hogy megértse, hogy kinek vannak megnyitva a pecsétek. A menyasszonynak vannak megnyitva. És ha a pecsétek neked ki vannak nyitva, akkor megváltozott a neved. Gyülekezetből menyasszonyra. Hadassából Eszter. Hadassa azt jelenti, hogy Mirtus. Eszter azt jelenti csillag. Egy fény a mennyből. Egy mennyei fény. Amen. Nézzük meg együtt a jelenések 19-et. Jelenések 19:7. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És a menyasszony kiválasztásában azt mondja a próféta. Illik egy kereszténynek, aki feleséget választ, hogy egy igazi újjászületett asszonyt válaszol. Attól függetlenül, hogyan néző ki, azt számít, hogy milyen ő. Az alkotja őt. Tudjátok, néhányan közünk, mielőtt az Úrhoz jöttünk, lehet voltak régi fényképeink, hogy hogy néztünk a világban. Valószínűleg nem vagyunk büszkék arra azokra a fényképekre. Valószínűleg nem vagyunk büszkék arra, hogyan néztünk ki. Ez akkor volt, amikor még Hadassa voltunk. Amen. Nem számít, hogy ő hogy néz ki, hanem azt számít, hogy mi ő. Nem számított, hogy úgy néztél ki, mint egy hitetlen. Te igazából hívő voltál. Csak még akkor nem tudtad. Mert ha valaha is hívő voltál, akkor mindig hívő voltál. Hívő voltál a világ teremtése előtt. Hívő voltál, amikor Isten gondolatában voltál. Te hívő vagy. Hívő voltál. De a hívőt fel kellett ébreszteni. Szóval nem számít, hogy néztél ki. Azt számított, hogy mi voltál. És aztán újra ez tükrözi az ő saját isteni jellemét. Tükrözi, hogy mi van az ő elméjében, és milyen lesz a jövője. Mert a családját egy ilyen asszony fogja felnevelni a jövőbeli terve az ő otthonára. Az a fajta asszony, akit egy férfi választ, tükrözi az ő törekvését és a jellemét. Ha egy férfi egy rossz asszonyt választ, az tükrözi az ő jellemét. És amihez ő hozzáköti magát, az megmutatja igazán, hogy mi van ő benne. Az asszony tükrözi azt, hogy mi van az a férfiban, akit ő feleségének választ. Az megmutatja, mi van ő benne ott lent. Nem számít, hogy mit mond ő kifelé, figyelj arra, hogy mivel házasodik ő össze. Ő tükrözi. Megmutatja, hogy mi van az ő elmében, hogy milyen lesz a jövőbeli otthona. Tehát abban az üzenetben, a mennyasszony kiválasztása, Brenham testvér azt mondja nekünk, hogy az a mennyasszony, akit egy ember választ, az az ő jellemének a visszatükröződése, ami az ő elmében van, és hogy milyen lesz a jövőbeli otthona. Most gondolkodjunk ezen. Az a mennyasszony, akit Krisztus választ, tükrözi az ő jellemét. Mi van az ő gondolatában, és hogy milyen lesz az ő jövőbeli otthona. Amen. És bármilyen is az az asszony, ő úgy fogja felnevelni a gyermekeket. Az tükrözi, hogy mi van a férfiban. Az a férfi, aki egy olyan asszonyt vesz el, tükrözi, hogy ő mit gondol a jövőjéről. Tehát amikor Isten választ mennyasszonyt ebből a korból, az tükrözi az ő jellemét. Tehát neki a legsötétebb korban kell azt kiválasztania. Amikor a legtöbb becsapás van, amikor a világ sátán édenjében van, mert neki olyan erős jelleme van, hogy neki olyan felesége kell, hogy legyen, egy mennyasszony, aki tükrözi azt a jellemet. Tehát kell, hogy legyen a legrosszabb körülmény, hogy bemutassa az ő jellemének erejét. Mert az asszonynak fölé kell emelkednie a sátán édenjének. Neki minden becsapást el kell hagynia. Amikor a legnagyobb a becsapás, akkor neki a legnagyobb kinyilatkoztatást kell megkapnia. Amikor a legnagyobb az erkölcstelenség, neki be kell mutatnia a legnagyobb erkölcsösséget. Amikor a legnagyobb sötétség van, neki a legnagyobb világosságot kell bemutatni. Tehát ebben az időben kell jönnie. Mert az a jellem, ami te benned van, az az erő, hogy bemutassa, hogy mi van Krisztusban. Mi az ő jelleme, ami benned tükröződik. Az asszony, az a férfinak a dicsősége. Milyen asszonynak kell neki lennie? olyan, aki ki tud jönni a felekezetekből, olyan, aki ki tud jönni a becsapásokból, olyan asszony, aki ki tud jönni a sötétségből, és szembe tud nézni az ördögökkel, és bátran tud világítani, anélkül, hogy szégyelni az üzenetet, hogy megalkodna az üzeneten. Nem bújik el a tömegben, hanem egy gyertyatartóban lévő gyertya, mert neki a férfi jellemét kell tükrözni, az, hogy mi van az ő elméjében, és hogy milyen lesz a jövőbeli otthon. Amen. Ez a mennyasszony. Nem olyan mennyasszony, aki keveri az ő gondolataival azt, amit Hégai mondott. Ne azt mondani, hogy ez Hégai. Tudom, hogy Hégai azt mondta, de én azt gondolom. Tudom, Hégai azt mondta. Tudom, az üzenet ezt mondja, de én azt gondolom. Ez nem az a mennyasszony, akit Krisztus keres. Ő olyat akar, aki nem gondolkodik saját értelmével, hanem ő hisz abban az üzenetben, amit Hégai hoz. Ő abba, amit Hégai adott, nem keveri bele a saját értelmét. Nem keveri össze azokat. Ő meghalt. Amikor bement a szüzek házába, amikor jött az üzenethez, meg kellett halnia a saját értelmének, és vennie azt, amit Hégai adott. Mert Hégainak van meg a király értelme. Amen. Ha azt hallott, hogy valaki mondja, Brenem testvér azt mondta, de akkor fuss. Ez egy csapda. Krisztus nem ilyenfajta mennyasszonyt keres. Brenem testvér mondta a megszínyenőbb üzenetben. Az tükrözi az ő jellemét és a törekvését. Amikor az a férfi vesz egy asszonyt, egy fiatal lányt, hogy legyen a felesége, akkor tudjátok, ha vesz egy modern lányt, akkor az mutatja, hogy micsoda ő. Hogyha egy szépségkirálynőt vesz el, vagy szexkirálynőt, bármi is az, az megmutatja, hogy mi van abban az emberben igazából. De egy keresztény jellemet keres az asszonyban, mert ő a jövőjét tervezi azzal az asszonnyal. Tudjátok, hogy Jézus Krisztus most mit tükröz? A mennyasszonyban az ő jellemét, az ő gondolatát, ami az ige, és hogy milyen lesz a jövőbeli otthona. Te nem csak ezt a dimenziót jelentett ki. Te kihirdetsz egy másik dimenziót. Nézzük meg a jelenések 21-et. 9-es vers. És jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással teli hét pohár volt, és szólt nekem, mondván, Jer, megmutatom néked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Tehát ő egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár van, és adni fog egy kinyilatkoztatást a mennyasszonyról, a bárány feleségéről. Szóval ki ő? Ő a kor prófétája. Ő Brenem testvér. És elvíve engem szellemben egy nagy és magas hegyre, és megmutatál nékem azt a nagy várost,
a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Szóval azt mondja, meg fogom neked mutatni a mennyasszonyt, a bárány feleségét, és mutatott egy nagy hegyet, és egy mennyből leszálló várost. Ez egy kép a mennyasszonyról, amit a próféta adott. 11-es vers. Benne van az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló volt a legdrágább kőhöz, úgy mint kristálytiszta jáspis kőhöz. És menjünk a 15-ös vershez. Aki pedig én velem beszéle, annál vala egy aranyvesző, hogy megméri a várost, és annak kapuit és kőfalát. És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméri a várost a veszővel 12 000 stádiumnyira, annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. És megméri annak kőfalát 144 singre, ember mértékével, azaz angyalival. Tehát ez egy ember mértéke, mértékegysége.
And he measured the wall thereof 144 cubits according to the measure of a man, that is of the angel.
I wymierzył jego mur na 144 łokcie według miary człowieka, która jest miarą anioła.
So this is the measurement of a man.
That is miara
człowieka.
Tehát ez egy ember mértékegysége, ami egy angyal. Tehát az angyal az egy ember. Egy ember, aki meg tudja adni a városnak a mértékét. Ez az ember egy angyal volt. Egyike a 7 angyalnak, aki megadta a városnak a méretét, Brenem testvér a jövőbeli otthonban azt mondta, ez 1600 mérföld ebben az irányban, 1600 mérföld a másik irányban. Azt mondja a 16-os versben, hogy a hossza, a szélesség és a magassága egyforma. Tehát ez az angyal, aki egy ember, egyike a 7 angyalnak, akinél van a 7 utolsó csapás, az leírja a formáját a városnak. Megadja a mértékét, és elmondja a formáját. De nem testvér, azt mondta, 1600 mérföld széles, 1600 mérföld hosszú, és 1600 mérföld magas, és azt mondta, ez nem egy kocka, mint egy doboz. Azt mondta, van egy másik forma, aminek ilyen a mértéke. Azt mondta, ez egy piramis. Tehát itt vagyunk a jelenések 21-ben, és a Brenham testvér prédikálja a jövőbeli otthont, és bemutatja a jelenések 21-et. Ez a bemutatása a jelenések 21-nek. Amikor az angyal veszi Jánost, aki elképezi a gyülekezetet, és mondja, hogy megmutatom neked a mennyasszonyt, és megmutat neked egy várost, és kezdi megadni a mértékét, és leírja a formáját. Tehát Brenham testvér nem csak prédikál, hanem bemutatja az írásokat. abban az üzenetben, aminek a címe a jövőbeli otthona a mennyei vőlegénynek és a földi mennyasszonynak. Mennyei vőlegény, földi mennyasszony egybe jön. Vette és mutatott neki egy nagy hegyet, és egy város szállt le a hegyre. Tehát van egy rész, ami a földből nő fel, egy földi mennyasszony a 7 gyülekezeti koron keresztül formálódik a földből egy piramis formában, mint egy nagy hegy. Tehát a földi mennyasszony a 7 korszakon keresztül formálódik a földből, de eljön a lezárási idő, és 2 dimenzió egybe jön. Most a mennyei vőlegény jön le, hogy egyesüljön a földi mennyasszonnyal. A mennyei város és egy földi hegy egyé válik. Halleluja! Tudjátok, a jövőbeli otthonban Brennan testvér a legtöbb időt azzal tölti, hogy az újjászületésről beszéljen. Bemutatja, hogyan volt a föld megújítva. Vízbe lett merítve Noé idejében. És aztán Jézus napjaiban meg lett szentelve a ráhulló vér által. És aztán jön a szent tűz, hogy megégesse és felújítsa. Beszél a megigazdultságról, megszentelődésről, szent szellem keresztségről. És hasonló módon, ahogy a földet megváltja, hasonló módon váltott meg téged. És amikor prédikál a jövőbeli otthonról, arról beszél, hogy mi fog történni a jövőben, de közben prédikál a jelen otthonról is. Mert a jelenlegi otthon Krisztusnak és a mennyasszonynak a megigazulás Luther idejében, megszentelődés Wesley idejében, a Szent Szellem keresztség pünkösdi időkben, és aztán a Szent Szellem maga egyesül a mennyasszonnyal. A város leszáll a hegyre. Pál apostol azt mondja, nem jöttetek a hegyhez, amit meg lehet érinteni, és szent tűzzel ég. Azt mondja, nem ehhez a természeti hegyhez jöttetek, hanem Sion hegyéhez, és a mennyei városhoz, az új Jeruzsálemhez. Tehát Pál az első hírnök hozta el a mennyasszonyt a hegyhez. Azt mondja, hogy eljöttetek a hegyhez. Nem azt mondja, hogy jöttök a hegyhez, a Sion hegyéhez, hanem eljöttetek Sion hegyéhez, a mennyei városhoz, az új Jeruzsálemhez. De a 7 gyülekezeti koron keresztül másztak föl a hegyre. Pál hozta el a gyülekezetet Sion hegyéhez, és Brennan testvér elvitt bennünket a Sion hegyének a tetejére, a hegytetű megtapasztaláshoz, a csúcskő időhöz, a csúcskőhöz. Amen. És most Brennan testvér prédikál a jövőbeli otthonról, 1500 mérföld magas, 1500 mérföld széles, Isten paradicsomaival végig a városban.
przez całe to miasto.
I
widzimy tam
utcak, te utok.
Alejki i uliczki.
Olvassátok jelenések 21-et és nézzétek meg, hogy nem így van. Nincs szükség ott világosságra, mert a bárány a világosság. Nincs szükségük gyertyatartóra. Nincs többi idő a gyertyatartónak. Hanem eljött a város, és a bárány ül a trónján, a hegy tetején, és a bárány a világosság az egész város számára. Nincs többé gyertyavilágosság. Ez a bárány világosság, az emberfia világít a városban most. És a trónon látható, hogy ott van 1500 mérföld. Nem egyenesen így fut, hanem így lefelé, mint a piramis. És elláthatsz a város egyik részéről a másikig. Most itt betolthatnék valamit, ha akarjátok. Brennan testvér beszél a jövőbeli otthonról, a jelenések 21-ről, és ő bemutatja a jövőbeli otthon készülését, hogy Krisztus és a mennyasszonya együtt élhessen a Földön. Bemutatja a meggyógyulásban, megszentelődésben, Szentlélek keresztségben, és a jövőbeli otthonról prédikál, és prédikál a te megtérésedről, az újjászületésedről. Mert ha ugyanazon a folyamaton átmész, akkor ugyanarra az eredményre jutsz. Leszáll a város, és a bárány a trónra ül, te benned. És most a mennyasszony és a vőlegény a trónon ül, a mennyasszony szívében, világítva a fényt egész Sion hegyének. Azt mondja, itt betolthatnék valamit, ha akarjátok. Észrevettétek ezt a kis csoportot itt? Ő a Brennan imaházról beszél itt. Észrevettétek a kis csoportot? Ez körülbelül az a rész. Ez lefedi Georgiától Kaliforniáig, Saskatchewantól Kansasig, Maine-nek a sziklás partjait. Ez az, ami összegyűlt. Körülbelül ez van itt képviselve. Körülbelül 1500 négyzetmérföldön. Miért számít ez? Brennan testvér ránéz a gyülekezetre, akik az egész országból összejöttek, és elkezdi megmérni a távolságot. Ettől a helytől addig a helyig, attól eddig, ez a hely, az a hely. Körülbelül 1500 négyzetmérföldön. Ott van a gyülekezet. Így betold valami kis dolgot, ami kinyilatkoztat egy titkot itt. Nem igazán a jövőbeli otthonról beszél, hanem arról a városról, ami ott ült előtte. Az a város, ami tükrözött egy másik várost. A földön lévő megnyilatkozást, a mennyei Jeruzsálemről, ami abban az épületben tükröződött a hívőkben. Ugyanabból a méretből jött elő, ugyanolyan távolságokból, összegyűjtve egy helyre. És aztán elkezd egy éneket énekelni. Keletről és nyugatról eljönnek, jönnek a távoli földekről, hogy együtt vacsorázzanak a királlyal, együtt étkezzenek. És megszakítja az éneket, hogy mit étkeznek? Nem csak kenyérrel él az ember. A kenyér, ami az ige.
összegyűltek 1500 mérföldről. Mi gyűlt össze? A város. Istennek a lakóhelye. Isten ott élt a földön. Egy helyre gyűltek össze. Együtt vacsorázni a királlyal. Enni a kenyeret. A mennyei mannát. És nem énekli tovább az éneket. Szóval nem lesz már sokáig. Minden tökéletes. Földrajzilag Sodoma, az üzenethozók, minden pontosan a helyén van. Mit jelent ez? Csak gondolkodj. Eljöttünk ehhez a kis imaházhoz. 1500 négyzetmérföldön. Ugyanazokban a méretekben. Mit jelent ez? Itt van a város a földön. Megmutatja, hogy milyen lesz, és utána megmutatja, hogy most milyen. Mert amilyen most, olyan lesz. Ez ugyanaz a dolog a kettő. A férfi dicsősége, az asszony. Az az asszony, akit ő választ. És hogyan választja őt? Úgy, hogy elküldi Hégait. Elhozni őt a jelenések 10-7-hez. És megnézni, hogy hogyan válaszol erre a szolgálatra. És utána kinyitja a titkot. És ő hallja a nevét, nevez be. És ő a királynő. És most ez a jövőbeli otthon. A mennyei vőlegény, az egyik dimenzió, földi mennyasszony, másik dimenzió, egyesül, egyé válik. A jelenlegi otthon, az egyik dimenzió, mennyei dimenzió, és egy földi dimenzió, egyesülve, egyé válva. Ez a láthatatlan egyesülés mennyasszonynak és Krisztusnak. Jelenések 21-23. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. Nem kell neki saját világosság. Nem kell neki a régi világosság. Brennan testvér azt mondja, ez a mennyasszony világossága. És a város kövekből készült. Önálló kövekből. Jáspis, ami kristályként ragyog. És a csúcskő az a trón. Az a báránynak a világossága. És átvilágít a városon. És tükröződik minden kőben. És mi jön ki a kövekből? A bárány világossága. Mik a kövek? Az egyéni hívők. És a fényük kristály tisztára lett polírozva. Nincs szennyeződés. Meg lett mosva a megtisztulás vizeivel. Az ige vizével megmosva. És most meg van tisztítva. És kristály tiszta. És amikor a vezetésből jön a fény, a helyreállított ige vezetéséből, akkor átvilágít a városon. És az egész világ láthatja a fényt, a bárány fényét, hogy keresztül jön a köveken. És az asszony a férfinak a dicsősége. Mert a férfi dicsősége tükröződik az asszonyban. Nézzük meg az Ézsaiás 60-at első vers. Kelj fel, világosodjál! Ez nem egy kérés. Nem mondta azt, hogy légy szíves. Ez egy parancs. Kelj fel. Ideje felkelni. Ez a napnak a felkelése. Felkel a nap. A mennyasszonyban. Kelj fel. És világosodjál. Mert a te világosságod és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. De rajtad feltámad az Úr. Hol van a nap feltámadása, felkelése? Rajtad. Az Úr rajtad felragyog, és a dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek a világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Ez a felemelkedése Eszternek. A csillag a helyére jön. Ő tükrözi a napnak a világosságát. Brenem tessék, mondtad, ez a nap felkelése szolgálatban. Mi vágyunk látni őt megdicsülve. Megdicsülve. Nem saját büszkeséggel, de bennünk, a mi életünk, hogy bizonyítsa, hogy ő él, és hogy ő bennünk él. Ha magamat félre tudom tenni az útból, hogy William Branhamre még nem is gondolnak, és rád sem gondolnak, míg végül Jézust látjuk megdicsülve magunk között. Őt látni, ez a mi vágyunk. Lapozzunk a 2. Tesszalonikához. És ezzel az írás helyen zárunk. Első fejezet. 5. vers. Bizonságul az Isten igazságos ítéletének, hogy méltók legyetek az Isten királyságára, amelyért szenvedtek is. Mert igazságos dolog az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak. Néktek pedig, akik szorongattattok, nyugodalommal velünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmas angyalaival. Ez a 7. vers, a 7. kornak. Bemutatja a felhő eljövetelét, mert ő ki lesz nyilatkoztatva az égből az ő hatalmas angyalaival. Azt mondja, az angyaloknak a szárnyai az ő parókája. Az angyalok nélkül nem látod az arcának a körvonalát. Tehát ő ki lett nyilatkoztatva az égből, az ő hatalmas angyalaival. Tűznek lángjában, hogy bosszút álljon azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Kik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától és az ő hatalmának dicsőségétől. Mikor? Mikor fog történni? Amikor eljön majd, hogy megdicsőítessék az ő szentjeiben. Nem megdicsőítessék a szentjeinek, hanem megdicsőítessék a szentjeiben, Krisztus benned. A dicsőség reménysége. Nem megdicsőülve neked, nem kinyilatkoztatva neked, nem kinyilatkoztatva benned, megdicsőülve benned. Amikor eljön majd, hogy megdicsőítessék a szentjeiben, és csodáltassék mindazokban, akik hisznek. Mert a mi tanúbizonságunknak hitele volt nálatok.
azon a napon. Mi végül imádkozunk is mindenkor érettetek, hogy a mi Istenünk méltónak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel, és a hitnek munkálkodásával az ő ereje által. Hogy dicsőtessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve bennetek. Nem nektek. Jézusnak a neve dicsőtessék meg bennetek. Hol van az ő neve? A mennyasszonyban. Ő hordozza az ő nevét. Mert a neve jelenti a jelenlétét. És a jelenléte a mennyasszonyban van. Az ő neve a mennyasszonyban van. És az Úr Jézusunknak a neve dicsőtessék meg bennetek. És ti ő benne. Mi Istenünknek és Úr Jézus Krisztusunknak kegyelméből. Kelj fel, és világíts, mert eljött a világosságod. Ez a nap felkelése. Amikor az Úr felkel, te rajtad. Ez a nap felkelése. Hol van ez? Hogyan tudok ahhoz eljönni? Ez a nap felkelése. Sötétség van a népeken, és nagy sötétség. De lesz egy nap felkelése. Hol van az? Ez te rajtad van. Ez az Úr dicsősége. Benned megláttatik. Ez az ő nevének a dicsősége. Te benned. Mert a mennyasszonynak nincs más neve, csak az ő neve. Ő Jézus Krisztus asszony, hordozva az ő tulajdonságát, az ő gondolatát, és bemutatja, hogy milyen lesz a jövőbeli otthon. Ő éppen most annak a megnyilvánulása, és ha nem szereted a mennyasszony, akkor nincs ok arra, hogy menj a jövőbeli otthonba. Mert a mennyasszony a jövőbeli otthont tükrözi. És ha nem szereted a közösséget a mennyasszonnyal, akkor nincs okod menni a jövőbeli otthonba. És ha nem szereted a mennyasszony világosságát, ami a báránynak a világossága, mert az a báránynak a világossága, ami világít a mennyasszonyon keresztül, az a mennyasszony világossága. Ha nem szereted azt a világosságot, és nincs meg neked az a jellem, ami tükrözi Krisztus jellemét, mert ő hiszi az igét, és megnyilvánítja az igét. És a mennyasszonynak hinnie kell az igét, és megnyilvánítani az igét. Isten áldjon meg titeket, álljunk fel. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, nem vagyunk méltók ezekre a dolgokra, de hitáltal hisszük. Nem magunkra nézünk, csak úgy nézünk magunkra, mint Hadassa. De van egy mennyasszonyod, amit te más néven hívtál. A próféta mennyasszonynak hívott minket, és mi hittel elfogadjuk ezt. Hallottuk a nevünket megszólítva. Hisszük, hogy ez nekünk szól. És hisszük, hogy ez mostanra szól. Nem a jövő, hanem mára. És ma ezt elfogadjuk. Istenünk, vedd a te igédet. És mosd meg minket, Urunk. Tisztíts meg. Tisztíts ki teljesen a világot belülünk. Tisztíts ki minden rossz gondolkodást az elménkből. Hadd hozzunk dicsőséget a te nevednek. Hadd éljük az alázatos alárendeltség életét, a te kinyilatkoztatott igédnek. Hadd legyünk egy helyes tükröződéssel annak, hogy ki vagy te valójában.
Emelj bennünket magasabbra, Urunk, magasabbra a kinyilatkoztatásban. Hadd egyesüljünk veled. Hadd jöjjünk ehhez a láthatatlan egyesüléshez. Ülj a mi szíveinknek a trónjára. És a te dicsőséget, fényét ragyogtasd. Vedd az elsőséget most. Vedd azt bennem, Uram. Az oltára helyezem magamat. Uram, vegyél elsőbséget ebben az elényben, ebben az órában. Jézus nevében imádkozunk. Amen. Isten áldjon meg titeket.